nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Kicsi ez a terem, ez a rossz hír. A jó hír pedig az, hogy ilyen sokan vagyunk, hogy megtöltöttük ezt a termet. Még itt-ott egy-egy üres széket látok, ha esetleg valakinek az segítség, akkor azokat, akik még kívül vannak, vagy nem tudtak helyet foglalni, azoknak még van lehetőség. Itt például látok még egy üres helyet. Valaki még ide jöhet, és talán fönt még a felső emelvényen, ott még két üres hely is van, nagyszerű, tehát aki tehát nem tud leülni, és nagyon szeretne, az fölmehet oda az emelvényre, és ott vannak még üres helyek, és ott el lehet foglalni. Nos, hát sajnos mi nem tudjuk már, mint a baptista gyülekezet, nem tudjuk a többi gyülekezetet meghívni a saját templomunkba. Most még per pillanat, mert nincs saját templomunk, de ezért imádkozunk, és szeretnénk mindent megtenni azért, hogy hát előbb-utóbb Isten vezessen ebben is bennünket, és legyen majd egy saját templomunk, ami remélhetőleg olyan nagy lesz majd, hogy ennyien vagy ennél többen is beleférünk majd, és együtt tudjuk Jézus Krisztust ünnepelni, akár egy ilyen ima héten, vagy akár más alkalmakon is. Minden esetre örülök, hogy újra összejöhettünk. Ez az utolsó része az ima hetünknek, az utolsó estéje, és ebben az utolsó estében most újra Istenre figyelünk, és azt fogjuk látni és tapasztalni, hogy Isten vezetni fog bennünket azokon az igéken keresztül, azokon az üzeneteken keresztül, ami most el fog hangozni majd, és remélem, és azt hiszem, hogy mindannyiunknak egy áldás lesz ez a ma este. Szeretettel köszöntöm a gyülekezeteknek a vezetőjét, a lelkipásztor testvéreimet, Petőné Piskilonát, a református gyülekezetnek a lelkipásztorát, János atyát, aki a római katolikus gyülekezetnek a vezetőjeként van itt, szeretettel köszöntünk, és Endrefi Gézát, aki az evangélikus gyülekezetnek a lelkipásztora, aki ma este az Isten igéjét is megosztja velünk majd, és az András atyát, aki a görög katolikus gyülekezetnek a lelkipásztora, őt most itt személyesen nem tudjuk köszönteni, neki más elfoglaltságai miatt kellett elmenni, ő most nem tud itt lenni velünk, de tegnap azt kért, hogy adjam át az üdvözletét, szeretettel köszönt mindenkit, és Isten áldását kívánja mindannyiunknak az életére. Most tehát itt vagyunk Budaörs városának különböző gyülekezeteiből, és amikor együtt vagyunk, akkor ez egy különleges alkalom mindig, mert kifejezhetjük azt, hogy a különbözőségeink mellett is Jézus Krisztusban mégis egyek vagyunk, és együtt tudunk előre haladni. Ma este szeretnék Isten igéjéből, az evangéliumból egy szakaszt felolvasni. Máté evangéliumának az 5. fejezetéből Jézus Krisztus tanította a következőket. Ezt mondta, boldogok a lelki szegények, mert övéik a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ahogy hallottuk az evangéliumnak az üzenetét, Jézus Krisztusnak a szavait, azt kell mondanunk, hogy reménység nélkül élni lehetetlen. És amikor Jézus arról beszél, hogy boldogok, akik sírnak, arról beszél, hogy boldog az, akinek van reménysége, mert tudja, hogy meg fog vigasztalódni majd. Boldogok, akik szükségben vannak, azok reménységben tudnak boldogok lenni, hogy Isten megelégíti majd őket. És ennek az imahétnek is az egyik fontos üzenete, a ma esténknek is egy fontos üzenete, hogy hittel és reménységgel tekintsünk előre, mert reménység nélkül nem lehet élni. És azt mondja a Biblia, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg bennünket. Akik az Istenben reménykednek, azok nem fognak megszégyenülni. Hát Isten így áldjon meg bennünket ebben a hitben és reménységben. És most azt kérem, hogy álljunk föl valamennyien, és imádkozni fogunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézusnak a nevében vagyunk most itt együtt, és köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, és hiszünk abban, hogy amit te teszel, az nem véletlen, az nem csak a sorsnak az iróniája, vagy egy sodrás, amiben élünk, hanem tudjuk, Uram, hogy Te vezeted és irányítod az életünket, és Te vezeted és irányítod ezt az egész világ mindenséget. És Uram, tudjuk azt, hogy nálad nélkül semmi sem történik. Mert Te vagy az, aki meghatározod mindennek a kezdetét és mindennek a végét. És Uram, most imádkozunk azért, hogy ebben a ma estében is adj nekünk áldást, és imádkozunk azért, Uram, hogy tudjunk benned hinni és benned bízni. Úr Jézus Krisztus, Te mondtad azt, hogy aki kősziklára építi a házát, az biztonságban van, és jöhetnek viharok, és ez a ház meg fog állni. Uram, most olyan időket élünk, amikor mindenféle viharok jönnek, mindenféle válságok jönnek, egyiknek még vége sincs, következik a másik. De olyan jó tudni azt, Uram, hogy aki benned bízik, az nem szégyenül meg. És kérünk, Uram, hogy tényleg az életünk, a házunk, az a kősziklára legyen építve, Jézus Krisztusra legyen építve, és akkor tudjuk, hogy biztonságban vagyunk. Drága Úrunk, kérünk Téged, hogy ma este szólj hozzánk, valamennyiünket áldj meg, Uram. Imádkozunk azért, hogy tisztítsd meg a szívünket, hogy amikor halljuk az énekeket, vagy együtt énekeljük az énekeket, vagy halljuk az ige hirdetést, kérünk, Uram, hogy tudj szólni hozzánk, tudj megérinteni bennünket, és akarunk Neked engedelmeskedni. És együtt egy szívvel akarunk hozzád imádkozni. És tudjuk, Uram, hogy Te meghallgatod az imádságainkat, és a mennyből felelsz ezekre az imádságokra. Köszönjük ezt, Uram, és így kérjük, hogy ez a ma este is az Úr Jézus Krisztusnak a nevében legyen áldott. Amen. Foglaljunk helyet. Most énekelni fogunk két éneket. Ezek az énekek is készítsenek föl bennünket arra, hogy Istenre tudjunk figyelni, Istenre tudjunk koncentrálni. Még egyszer mi az énekekkel tudom, hogy elnézést kérünk azoktól, akik nem tudnak leülni, de mégis jó, hogy ilyen sokan vagyunk. Ha valaki nagyon elfáradt, legyünk érzékenyek, esetleg valaki vagy jelentőnél, ha szükséges. Következzenek tehát az énekek.
Jézus Krisztus szeretetével köszöntünk mindenkit, és arra hívunk, és bátorítunk mindenkit, hogy együtt dicsérjük a mi Istenünket. Kettő rövid igerészletet szeretnék most bátorításul elmondani. Az egyik az, hogy azt mondja a Zsoltár, hogy Isten az ön népének a dicséretei között lakozik, hogy hiszük azt, hogy itt lesz közöttünk Isten. És a másik ige pedig egy bátorítás, hogy Istennek mennyire kedves, amikor a testvérek egységben vannak. És hiszem azt, hogy most mi, akik itt vagyunk, ég a szívünk Budaörsért és Istenért, az az én vágyam, hogy ezen az estén föl tudjuk emelni Isten nevét az énekekben, az imádságban, és mindenkit hívunk arra, hogy együtt dicsérjük Istent. Yeah.
Thank you.
következik. Most következik Isten igéjének a hirdetése. Endre Figéz, a lelki pásztor testvérem fogja megosztani velünk Isten igéjét.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, féltem egy picikét attól, hogy enélkül az ének nélkül maradok, amivel kezdtünk pénteken, ugyanis az ifjúsági alkalmokon minden alkalommal elénekeljük ezt az éneket. Minden nap veled járok, Uram, és most, hogy itt vagyunk, itt látom az ifit is fönn a karzaton, meg itt lent is, szervusz Tamás, és ennek örülök, tehát itt tartjuk az ifit, és így is érzem magam. Most, ugye, hogy 40 felé közeledem, és fáj a hátam, minden gyomorsav ilyenek. Szóval a lényeg az az, kedves testvérek, hogy örülök, hogy itt vagyok közöttetek, mert ez mind azért jó, mert valóban együtt a hívek, akik Istenre figyelnek, Istenhez közelednek, mert Isten vonzásában élnek és akarnak élni, megtapasztalhatják a közösséget. Mert egyébként pedig a közösség, közösségben lenni, közös nevezőn lenni, reménységben lenni, ahogyan hallottuk a mai napon is, hogy ez a mai napnak a témája az ökumenikus imahéten, ez lehetetlen. Ilyen nincs, hogy valakik közös nevezőn legyenek. És egy egész életet egymás mellett éljenek le, hűségben, szeretetben, megújulva, Istenre néző lelkiismerettel és szeretettel. Ilyen nincsen, ha csak nem az Isten szent lelke az, aki mozog bennük, és küldi, hívja, vigasztalja, bátorítja, bocsátja meg a bűneiket, és újra talpra állítja őket. Így hát feltétlenül fontos az, talán éppen ezért is kerül a reménység, a keresztény reménység az alkalom, vagy az alkalom sorozat legutolsó elemeként ide elénk, ahogyan az ökumenikus ima 7, vagy ima 8-ad, ahogyan szoktuk nevezni, hiszen vasárnaptól vasárnapig tart. Ezt a címet kapta a 8. nap, az utolsó alkalom, amit én kaptam most osztályrészül. Tehát így szól ez a cím a mai napra, keresztény remény hirdetése egy megosztott világban. Szeretném felolvasni azt az igét, amelyet fölállva hallgassunk meg, Ezékiel próféta könyvének 37. fejezetéből, a 15. verstől a következőképpen hangzik így. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te, emberfia, fogj egy fadarabot, és írd rá, ez Júdáé, és a hozzátartozó izraelieké. Azután fogj egy másik fadarabot, és arra ezt írd, ez Józsefé, azaz Efraimé, és az egész hozzátartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz, egy fává, hogy egyé legyenek a te kezedben. Ha majd ezt mondja neked néped, magyarázd meg, hogy mit jelent ez, akkor így felej. Ezt mondja az én Uram az Úr. Én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak, és Izrael hozzátartozó törzseinek a fáját. Hozzáillesztem Júda fájához. Egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek az én kezemben. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd lélek és élet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor 2006-ban a gyülekezet már eléggé erősen foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy nem fordulhat csak önmaga felé, ez nem azt jelentette, hogy anyagilag eléggé megerősödik, és emberileg is annyira megerősödik, hogy lesz minden munkaágra, ifi vezetőnek, beteglátogató csoportvezetőnek, vagy egyáltalán ezekben a csoportokban elég mennyiségű ember, hanem egész egyszerűen az, hogy lelkileg megerősödött arra, hogy most már gyülekezetnek hívjuk valóban a mi kis egyházközségünket, akkor egyből ezzel együtt párhuzamosan fölvetődött annak a lehetősége is, hogy keresünk magunknak egy testvérgyülekezetet. keresünk egy testvérgyülekezetet, akik esetleg éppen ránk várnak és ránk számítanak. Akikre éppen nekünk van szükségünk ahhoz, hogy Isten tovább tudjon vezetni bennünket. Így gondolkodtunk mi evangélikusok, amikor egyszer csak egy kicsikét vezetett irányba, Felvidékre mentünk, a szlovák határon éppen hogy csak átlépve, Sajógömör felé vettük az utunkat egyik gyülekezeti kiránduláson, egy esős szeptemberi napon, amikor betévedtünk a rozsnyói templomba. Rozsnyón voltunk, és ott egy olyan ige hirdetést hallottunk annak idején, 2006. szeptemberében, hogy nem tudom, hogy ki volt az a nem is tudom, 50-valahány fős magyarországi evangélikus csoportból, aki ne törölgette volna a szemét. Egy szlovák lelkész, aki szlováknak született, a nagymamája volt magyar, ő tanította meg a térdén ülve ezt a kis gyermeket, a Miró Mátyót, magyarul, tudta, hogy vannak azért neki is magyar gyökerei, és egyedüliként ellenszélben, a szlovák közegben, egy színmagyar vidéken, egy magyarok által, magyar evangélikusok által fölépített épület együttesben, ahol bérlakások voltak, lelkészlakások voltak, templom volt, udvar volt, minden volt, egy ilyen közegben ő megtanult magyarul, és magyarul hirdette az igét. És kedves testvérek, ez volt az alapige, ami most az ökumenikus imahetünknek az igéje. Tegyél össze két fadarabot, két élettelen fadarabot. Egyikre írd rá, hogy Júda, a másikra pedig írd rá, hogy Izrael többi része. És erről szólt az ige hirdetés, és ahogyan az az ember a leírt ige hirdetését mondta el, egy nagyon-nagyon enyhén, nagyon-nagyon picit tört magyarsággal, az mindannyiunkat nagyon-nagyon meghatott. És valóban éreztük azt, hogy nincsen közösség, és nincsen közös nevező, és nincsen szeretet, ez mind csak egy ilyen keresztény ömlengés, hogyha nincs ott a Szentlélek, és nem világosítja meg nekünk azt, hogy mit jelent az, hogy reménykedni, mit jelent az, hogy az Isten újjáteremt bennünket. Mindez az egész dolog, ez, hogy mit jelent keresztények lenni, egy szlovákajkú ember megtanul magyarul, és ellenszélben, a sajátjai közepette, ellenszélben magyarul prédikál, magyar istentiszteleteket fölvállalva, és pont erről az ígéről, hogy Isten újra összetesz bennünket. És mi pedig az 50-valahány fős buszos csoport ott voltunk, és átéltük azt, hogy mi vagyunk azok, akiket hozzátesznek a másikhoz. Vagy éppen hozzánk teszik hozzá azokat a kintieket, akik kint magyar evangélikusokként élnek. Nem ez a lényeg, hogy evangélikusok. Még talán az sem lényeg, hogy magyarok, bár ez nagyon fontos, ebben az összefüggésben mindenképpen, hanem éppen arról van szó, hogy az Isten hogyan formálja az embereknek a reménységét, hogy hogyan tesz össze két élettelen fadarabot, és hogyan tesz élővé, és az élők összenőnek. Erről van szó. És ez az összenövési folyamat hogyan történik meg a te keresztény életedben, hogyan történik meg a házas életedben, a gyülekezeti életedben, a gyermeknevelésedben, a munkahelyeden, ahol vállalod a munkát, hogyan történik meg a szexuális életedben, minden erről szól, kedves testvéreim, mert most egy olyan kort érünk, hogy ami silány, ami talmi, ami nem igazi, ami élettelen, az egyből megy a szemétbe. Mert olyan kemény időket élünk most, kedves testvéreim, a gazdasági, erkölcsi, mindenféle válsággal egyetemben, hogyha valaki nem mutatja föl az igazi reménységét, ha valaki nem mutatja meg, hogy kiben reménykedik, és nem vezet oda másokat, akkor azok a mások meghalnak szomjúságban és éhségben. Kedves testvéreim, ébredjünk föl, álljatok föl, mert annak az ideje van most itt, hogy ti keresztények megmutassátok azt, hogy egyedül kiben lehet reménykedni. Nemrégiben olvastam egy kis történetet, arról szólt ez a történet, hogy egy házas pár idősödve letéve a munkájukat, nyugdíjba vonulva elköltöztek egy másik helyre, egy másik városba, ott keresztényként nem ismertek senkit, hát elmentek a templomba. És ott láttak egy nagyon szegényes gyülekezetet. Néhányan jártak csak a gyülekezetbe, ők is inkább idősebb testvérek voltak. Nagyon elszomorodtak. Hát ők egy egész élő, nagyvárosi gyülekezetből jöttek, ahol mindenféle mozgás volt. Most akkor mi lesz velük ezután? És teltek, múltak az évek, egyre szomorúbbak lettek, és egyre magányosabbak is lettek. Együtt olvasgatták a Bibliát, de vágytak közösségre, és nem tudták, hogy hol van a környéken közösség. És egyszer csak valami nagy kanadai igehirdető érkezett a városba, és ez az igehirdető maga előtt küldött embereket, akik szórólapokat osztogattak, hogy jöjjön mindenki a mit tudom én művelődési házba, és akkor ott majd evangelizáció lesz. Oda igehirdetésre lehet menni, és ott már csoda dolgok fognak történni, mert az Istennek az igéje élő és ható. És osztogatták is a cetliket, hát ez a házaspár is nagy örömmel fogta a cetlit, jaj de jó, beírta a naptárába, mikor kell elmenni, elmentek, nagy tömeg, ők is leültek, igehirdetésben arról volt szó, hogy meg kell bánni a bűneinket, mert újra csak úgy lehet kezdeni. Újra úgy lehet rálépni, új útra úgy lehet rálépni. Istennek csak úgy lehet engedelmeskedni, ha Isten megtisztít előtte. És a megtisztítás előtt pedig hagyjuk, hogy Isten elvezessen bennünket a bűnlátásig, és a bűn megvallásáig. Mert folyamatosan így próbálkozik az ember a saját életében, hogy ezek meglátása és megvallása nélkül akar újat kezdeni. És így ezt az Isten nem engedi meg, mert az Isten szent. És erről szólt az igehirdetés, a gondolatok, és aztán aki pedig meg akar újulni az életében, aki szeretné letenni a bűneit, álljon föl. És ahogy néhányan fölálltak a tömegből, az idősebb házaspár körbenézett, és látta, hogy csupa-csupa ismerős arcokat lát. Nézd, ott a hentes, akihez járok hetente kétszer, és veszem a friss húst. Nézd, ott van a kalapos, akinél a múlt héten is vettem kalapot. Ő is megbánja a bűneit? Ő is keresztény? Nem is tudtam róla. Miért beszélne valaki a hitéről, amikor elad 5 kiló húst? Vagy 30 deka párizsit? Miért beszélne valaki a hitéről azért, mert elad egy kalapot, rózsaszint vagy feketét? Nem? De egy ilyen alkalommal kitűnt, hogy ki a keresztény. Kedves testvéreim, ez a történet arra példa az én számomra, hogy nem is tudjuk, hogy kik a keresztények közöttünk. Most ez a baj. Ez egy halálos baj. Mert a mai világban teljesen szétválnak már a dolgok. De ez a jó. Ez a jó. Tanítom az egyház történetet a gyülekezet, illetve a katolikus iskolában, ahol van néhány evangélikus gyermek is, és beszélünk arról, hogy a keresztény üldözések időszakában milyen tiszta volt a hit. Akkor nem beszéltek arról, hogy Jézus valóságos ember volt-e, vagy pedig Isten, és akkor Istenként eljött ide, de igazából nem érzett fájdalmat, stb. Ez egyébként a Bibliának ellene mond. Hogy volt-e körme Jézusnak, meg hogy ilyen dolgokon vakeráltak, elnézést a szóért, ilyen dolgokon vitatkoztak, de amikor jólétbe került a keresztény, elfogadott, megtűrt vallás lett, aztán meg államvallás lett, akkor pedig milyen viták kerekedtek. Az egyik gyermek fölnéz és azt mondja, most is jó lenne egy kis keresztény üldözés. Nem mondom, Zsomborkán, vigyázzál ezekkel a szavakkal, de értem, hogy mire gondolsz. Ötös. Ezt mondtam neki szó szerint, örültem neki. Aztán üldöztem egy kicsikét. Szóval azért volt ez így, kedves testvéreim, mert meglátta a lényeget. Meglátta azt, hogy akkor, amikor a hittel kell foglalkozni, mert a hit olyan, mint egy levegővétel, mint amikor egy falat kenyeret eszik az ember hosszú éhezés után, egy imádságában, egy igeolvasásában, az ő szomjúságában, amíg erre rá nem döbben az ember, hogy az ember számára ilyen a Szentlélek ajándéka, a hit és a vele együtt járó reménység, amíg erre nem döbben rá az ember, addig nagyon magányos, és addig csak valamilyen vallásos érzülete van az embernek. A hit annyira közöttünk van, annyira bennünk van, hogy jobban már nem is lehetne bennünk. Ezt mondja nekünk az ige. De valóban ennek így kell lennie. És ezt értük át ott annak idején, Rozsnyóban is. Rozsnyón, hogy mellénk állt az Isten, és összeteszi ezt a két fadarabot. És ez a két fadarab élő fadarab lesz, akkor összenőnek. És akkor van megújulás. Akkor van új életre kelés, akkor van megelevenedés. Egyébként nincs. Imádkozunk Szent Lélekért. Imádkozunk megújulásért. De az, hogy rátegyük az útra a lábunkat Jézus Krisztusra, és ő rajta menjünk el, az már nagyon nehéz mindannyiunk számára. Keresztény reménység, hadd kezdjük a legelején. Milyen reménysége van az elveszett embernek? Milyen reménysége van az elveszett embernek? Azt hiszem, hogy tegnap a református imaházban János atya, kedves katolikus, a lelkipásztor testvérem, paptársam nagyon-nagyon plasztikusan magyarázta, amikor arról beszélt, hogy volt a rózsaiskolában járó kislány, aki 8. korában, most az elmúlt hétvégén fölakasztotta magát. Eléggé plasztikusan beszélt erről, én most nem akarok ezért erről beszélni. Az ige hirdetést valahogyan meg lehet majd hallgatni bizonyára, hiszen fölvettétek. És nem akarok erről beszélni. De ma is bekapcsoltam a rádiót, valamikor délután 1:30-kor, vagy valami, azt hiszem, hogy vallásos fél óra volt, csak néhány percet hallottam, és hallottam egy ilyen statisztikát, hogy ma Magyarországon, ezt el kell olvasni, hogy pontosan mondjam, naponta 7 ember lesz öngyilkos. 7 ember lesz öngyilkos. Milyen reménysége van annak az embernek, aki a világfia, aki nem tudja, hogy miben lehetne egyáltalán reménykedni, mert nem mondják el neki a keresztények. Mert a keresztények csöndben vannak, és szeretik lehajtani a fejüket, imádkozni. Nem arról van szó, hogy így kell mennünk az utcán, de arról van szó, hogy az a hit, az a reménység, ami bennünk van, azt mondjuk már el, mert meghalnak az emberek reménytelenül. Ahogyan ez a kislány is fölírta az internetes naplójába, hogy naponta kapott ilyen emós levelet. Majd valamelyik fiatal a közösségetekben, ha visszakérdezitek, elmondja, mit jelent imósnak vagy emósnak lenni. Nincs az életednek semmi értelme. Minden nap kapott egy dögivel ilyen leveleket. Nincs az életednek értelme, legyél öngyilkos, stb. És a végén elhitte. Elhitte. És Isten ember szeretete, ami a görög katolikus áldásban benne van, innen emlékszem rá olyan eleven módon, annyira sajnálom, hogy András atya most nincs itt közöttünk. Ő mondja mindig ember szeretetével, Isten ember szeretetével. És mit mond Jézus a sátáról? Ember gyilkos. És az, aki elérkezik ebbe a pillanatba, erre a helyre, hogy nincs már tovább az életében, csak annyi, hogy föl sértse a kezét, hogy fölvágja, akkor már nincs benne az a gondolat, hogy végsőként ott van, hogy az Isten mégis szeret. Hogy az Isten azt mondta, hogy ne ölj, vagy valami ilyen kategórikus imperatívus, vagy ehhez hasonló. Mert nem mondta el neki senki, mi lesz ezzel a világgal, testvérek. Ha mi keresztények csöndben maradunk, milyen reménysége van az embernek? Lehet, kedves testvérem, tudom. Látogatva családokat el tudom mondani, lehet egy egész életen keresztül reménykedni hétről hétre a lottó ötösben. Lehet. Talán a jövő héten. És behúzza ugyanazokat a számokat, vagy nem ugyanazokat, teljesen mindegy. Lehet. Ilyen reménységeket tartunk életben magunkban. A Szentlélek azonban, én hiszem, hogy megtanít bennünket helyesen reménykedni. Ebben a világban azt éljük most, olyan korszak van, amikor nem történik egész egyszerűen más, mint az, hogy utolér bennünket mindaz, amit Isten nélkül eddig cselekedtünk. Hogy abból akarunk élni, ami nem a miénk. Hitelek. Karácsony előtt ige hirdetéseket mondtam ezzel kapcsolatban, hogy olyan ige hirdetés például, hogy arról beszéltünk, hogy karácsonyi ajándékra szánt hitelfölvétel. Hogy már nem elég az, hogy valaki rajzol egy valamit a másiknak. Hogy bekeretez egy régi fotót, vagy ilyesmi. Nem, ez nem elég. Minél nagyobb, minél brutálisabb, minél lehengerlőbb, minél több műanyag legyen benne lehetőleg, ilyen ajándékot veszünk egymásnak, különben nem érzi azt, hogy szeretem. És így ezért nem abból élünk, ami a miénk. Nemrégiben hallottam ezzel kapcsolatban egy egész érdekes amerikai fickónak az ige hirdetését, vagy imádságát, Max Lucadónak hívják az embert, és ő imádkozott ezért, hogy nem történik semmi más, mint az, hogy imád, illetve utolér bennünket az, amit eddig Isten nélkül cselekszünk. Keresztény, ébredjetek föl! Ébredjetek föl, a világnak rátok van szüksége. Isten titeket küld azért, hogy ott sava borsa legyetek a világnak. A világ világossága, mondja Jézus, azoknak a tanítványoknak, akiknek még el sem érkezett a Szentlélek ajándéka. Azoknak a tanítványoknak, akik még meg fogják tudni tapasztalni azt, hogy mit jelent háromszor megtagadni Jézust. hogy közülük egy a sátán fia, hogy mit jelent elárulni Jézust, és nem mellette lenni a végsőkig. Ezeknek a tanítványoknak mondja Jézus, hogy nem rejthető el a hegyen épült város. Ott van a hegyi beszédben, aminek részét a nagy tiszteletű úr, vagy lelkipásztor úr felolvastál a boldogmondásokkal kapcsolatban. Hát persze, ott van. Hegyen épült város, só és világosság az én életem. Ó, és akkor jönnek a görcseink és a problémáink. Az a helyzet, hogy az Isten szent lelke más látást ad az embernek, és ezért ad nekünk helyes reménységet. Az ember, ha Isten nélkül reménykedik, mi lesz belőle? Egy vallásos emberből például. Nézzétek meg a Bibliát, kinyitjátok a Bibliát, látjátok, hogy ott van például Jákob. Egy annyira tipikus eset, hogy az félelmetes. Isten nélkül reménykedik egy olyas valamiben, ami tulajdonképpen az övé, de nem lehet az övé, mert a maga útján, módján veszi el. Ugye az áldásról van szó. A maga útján megy. És erről szól számomra nagyon sokszor az én magam kereszténysége is, és nagyon sok embernek a kereszténysége. Hogy akarjuk az áldást, imádkozunk érte, miénk is az áldás, mert Isten ígéretet tett, és az Isten ígéretei szentek, és azok, amik, és ezeket elmondja, de a magunk módján gondoljuk meg ezeket az áldásokat. És a magunk módján próbáljuk megélni, és az Isten azt mondja róla, hogy nem, nem adom neked. Szenvedned kell, ami a csaló voltál, és az egész életében így viselkedik ez az ember, hogy csaló. Addig, ameddig vissza nem megy arra a helyre, ahol kezdetben építette Bételnél az oltárt, és amíg a házi bálványokat végleg el nem távolítja a saját életéből. Addig nincs megújulás. Addig van áldás, van jelenlét, és Jákob életének a legnagyobb része is arról szól, hogy mit jelent áldottnak lenni, de nem úgy élni, mint egy áldott. Értitek ezeket a dolgokat, kedves testvérek? És aztán menekül. Mert a maga útján, módján vette el az áldást, és menekül. És nem az, ami. Pedig Isten azzá tenni, ugyanúgy, ahogy Dávid életében is. Becsabétól születik az utód, Salamon. De nem úgy történnek a dolgok. Mert Dávid kezébe veszi. És máshogy alakítja a dolgokat. Beleszól az Istennek a tervébe. Hány és hány keresztény ember riad meg attól, hogy olyan imádságot mondja, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi az út, ami nekem járnom kell. Pedig ez a keresztény élet. Ígéret nélküli reménység. Ott van a vándorló nép. Nem azért nincsen ígéretük, mert az Isten nem adott, hát dehogy nem adott. Ott van az ígéret földje. De amikor ezt nem látják, akkor nőnek a gondok nagyobbra, mint az Isten ígérete. Ezt az evangélikus gyülekezet most már néhány alkalom óta hallja tőle, mert annyira foglalkoztat engem ez a gondolat, kedves testvérek. Mondjátok meg nekem ebben a történetben, hogy Isten kihozza Egyiptomból Mózessel az élen a zsidó népet, és vándorolnak a pusztában, és elfogy a víz, elfogy a hús, és elfogy egyáltalán mindenféle élelmük. Ez a valóság, hogy nincs, vagy pedig az a valóság, hogy ott van a mennyben, jön a fürcsapat, ott van a kősziklában a víz, csak nem kérik el. Mondjátok, kedves testvérek, mik a valóságok és igazak a ti életetekben? A nehézségek, a problémák? Az, hogy képtelenek vagytok úrrá lenni a saját bűneiteken, a saját megkötözöttségeiteken, mert nem látjátok, hogy Isten kéne kérni, Uram, segíts! Mert a valóság az, hogy ott van a víz a kősziklában, és a valóság az, hogy az Isten nem azért hozta ki Egyiptomból a szolgaság földjéről az ő választott népét, hogy útközben meghalljanak, hanem azért, hogy éljenek, azért, hogy eljussanak az ígéret földjére, azért, hogy bővölködjenek, ezért hívott el téged is, és ezért vagy itt ma is. És azért jársz abba a gyülekezetbe, amelyikben vagy, amelyikben jársz, hogy bővölködjél. Vannak problémáid? Vidd oda az Isten elé. Ott van a kőszikla, amely magába rejti a vizet, az éltető forrásvizet. Ott van a manna a fejed fölött. Csak emeld föl a fejedet. Emeld föl a tekintetedet. A mai ember állandóan maga előtt keresi a reménységét, a szerencséjét, a boldogulását. Nem éppen erről van szó, testvérek, már első osztályban tanítom a gyerekeknek ezt a gondolatot, hogy tudjátok, kicsoda a ti istenetek? Akiben reménykedtek. Akiben hisztek, hogy ha valami baj van, megsegít titeket. Na most akkor ez kicsoda? Valami bálvány? A pénz? In God we trust? Ahogyan az amerikai dollárokra, a zöld hasúakra van ráírva? Igen? Micsoda az, amiben mindig reménykedünk, akire gondolunk, hogyha valami történik a mi életünkben? Hanem az Isten. Mert erről van szó, az a mi reménységünk. Aki a mi Istenünk. Aki megsegít minket. Isten nélküli reménység. Mit jelent ez? Isten nagyon közel van hozzád. Az elmúlt vasárnap éppen erről szólt az igehirdetés az evangélikus templomban. Isten nagyon közel van hozzád. A szívedben. És a szádban. Mert már kifelé jön a szívedből. Mert mondod, mert bizonyságot teszel róla, mert nem tudod magadban tartani. Jeremiás próféta is megpróbálta magában tartani, mert nagyon sok szenvedést okozott neki az prófétának lenni. És utána megvallotta, hogy perzselő tűzé vált szívemben és csontjaimba van rekeszve, nem tudom magamban tartani az Isten igéjét, mert szétrobbant engem. Mert ha nem mondom el, akkor én robbanok szét. És nekem el kell mondanom, bizonyságot kell tennem arról, hogy él az Isten, hogy győz az Isten, hogy ő az egyedüli Úr, és ő a hatalmas Úr. Különben mi másban hiszünk? Katolikusok, reformátusok, evangélikusok, görögkatolikusok, és mindenki, aki hisz az egy igaz Istenben, akinek Jézus Krisztus a fia. És a Szent Lelket küldi el, hogy megvilágosítson bennünket. Milyen reménységeink vannak? Vegyünk elő egy másik bibliai példát. Itt van Dávid király, amikor már megcsendesedik egy kicsikét. Nem paráználkodik, nem jár össze-vissza a feje, és eltervezi, hogy házat épít az Istennek. És Isten megmondja neki, hogy a te életedben nagyon sok vér tapad a kezedhez, te nem építheted meg a házat. Majd a fiad. És Dávid erre mit csinál? Összegyűjt minden pénzt, minden fát, minden aranyat, hogy a fia meg tudja építeni. Reménysége van. Reménysége van. Ez nem identitás zavar, hogy akkor én nem vagyok elég jó. Nem, nekem más a helyzetem, más a feladatom. A reménység azzal is kapcsolatos, kedves testvéreim, hogy az a hely, ahova engem állított édesapaként, férfiként, férként, emberként az Isten, abban a helyzetben megtalálom azt, hogy mi az én reménységem, és hogyan tudom az Istent szolgálni. Ez a világ tele van olyan emberekkel, akik nem tudják, hogy miért vannak ott, ahova állította őket az Isten. És egy csomó megkeseredett keresztény ember van. Holott az újjászületés egész egyszerűen arról szól, hogy nem változik semmi. Se az anyagi helyzeted, se a feleséged, se a gyermekeid, se a körülmény, se a ház, amiben laksz. Csak a szíved. Mert Isten kicseréli. Élővé teszi. Ézsaiás könyvében az az ige szakasz, amit fölolvastam, ugye a 15. versről olvastam föl, a 37. fejezet első verseké. Pontosan erről szólnak. Hogy egy halott, csontokkal tele, száraz csontokkal tele völgybe, oda megy a Szentlélek, és egyszerűen fölépülnek az emberek, és élnek. Amikor az Isten kicseréli az ember szívét. Amikor az ember megérti azt, hogy mit jelent. Mit jelent az, amikor Isten őt újjászüli élő reménységre. Keresztényként hogyan lehet még holt reménysége valakinek? Ez a két szó így összetéve olyan furcsa. Holt reménység. Őrület. De tudunk, Anániás és Szafira, hogy Isten nincsen ott, nem néz oda, amikor viszik az ajándékot az Istennek, hogy arról van szó, hogy mindenki beteszi annyit, amennyit jónak lát a közösbe. De ők eladják mindenüket, illetve dolgaikat, félretesznek maguknak, és azt mondják az apostoloknak, hogy minden itt van. Nem kellett volna mindent odaadni, csak nem kellett volna hazudni az Istennek. És közben pedig kinevetjük az arab munkásokat, valamelyik régész leírja a naplójában, hogy amikor föltárták a piramisokat, akkor az arab és beduin munkások azok mihez egyre jobban följebb érkeztek a piramis tisztításában, meg a feltárásokban, meg minden, egyre sűrűbben dolgoztak, és egyre lelkiismeretesebben dolgoztak. Meg is kérdezte a keresztény angol ember, hogy ez miért van? Hát Allahhoz közelebb vagyunk, és jobban lát minket. Ne nevessetek rajta, ugyanez a gondolat van bennünk. Ugyanez a gondolat, ami Anániás és Szafira gondolata, hogy az Isten szent lelkét át lehet verni, hogy azért mégiscsak úgy vannak a dolgaink, ahogyan azt én akarom. Hogy mégiscsak úgy boldogulok, ahogyan azt én szeretem, azért összeteszem a kezemet. Vallásos vagyok, és így élek, úgy élek, amúgy élek. De azért mégiscsak én mondom meg, hogy mi történik. És Isten erre mondja azt, hogy ez halál. Ez nem az újjászületett embernek a gondolkodása. Ez nem vezet sehova. Ennek a vége valóban egy olyan önellentmondás, aminek a vége nem lehet más, csak kötél. Vagy tudatlanságból, 8. korában az embernek, vagy még később, vagy 89 éves korában. Azt hiszem, ennyi éves korában halt meg Márai öngyilkosságban. Minek? Egy ilyen ember? Nincs reménység. Reménység nélkül nem tudunk élni, kedves testvéreim, de nem olyan reménység, amiket mi próbálunk magunknak kreálni, újabb és újabb célok, hogy azokat elérjük, hanem az Isten reménysége. Reménység, ez a Szentléleknek a munkája. A Szentlélek tanít meg bennünket, a Szent Szellem tanít meg bennünket arra, hogy mit jelent az, hogy reménykedni. A tanítványok őrületes dolgokat élnek át. Jézus megmondja nekik, hogy harmadnapra föltámadok. Jézus megmondja nekik, hogy meg fogok halni. Csúfos módon meg fogok halni. Ott van a szívükben, ott van a fejükben, de nem jutott el teljes mértékben a szívükig, mondjuk így inkább. Nem volt ott a szívükben ez az ige. És Jézus föltámad, kitöltetik a Szentlélek, és mennek ezek a tanítványok, és hirdetik azt, amit el sem tudsz hinni. Ezért kezdődik a megtéréssel. A Szentlélek elvisz téged a megtérésig. Elvisz téged odáig, amit el sem tudsz hinni. Mert Isten sokkal nagyobb, és sokkal csodálatosabb ajándékot ad. Itt kezdődik minden, hogy Isten odáig visz el téged, ahol már nincs tovább. Mert már a legvadabb álmodban sem tudod végig gondolni, hogy mit is akar az Isten neked mondani. És egyszer csak adja a feltámadást, az újjászületést. Amikor kicserélődik az embernek a szíve, amikor rádöbben az ember, hogy ezt megmondta Jézus előre, hogy ez így fog történni. Egy hívő ember erről tud bizonságot tenni, hogy benne van az életem a Bibliában. Hát rólam van szó. Válaszd az élet vagy a halál útját. Merre mész tovább? Benne vagyok a Bibliában. Amíg erre nem döbben rá az ember, addig csak vallásoskodik. De valójában erről szól minden szenteknek az élete is. Akik valóban szentek. Isten előtti szentek, úgy értem, elkülönítettek Isten számára, ahogyan a szent fogalma érthető általánosságban. Így, hogy benne van az életem, rólam van szó, értem és miattam halt meg és támad föl az Úr Jézus Krisztus. Amikor rádöbben erre az ember, rádöbbensz arra, hogy egész életed ott van az Isten színe előtt. Rádöbbensz arra, hogy Isten leírta előre a te életedet. Itt van benne a Szentírásban. Olvashatod, kezedbe veheted. Meg van írva rólad, hogy mi fog történni veled, és mi vagy te Isten nélkül, és mi lehetsz az Istennel. Hogy milyen terve, milyen végzése, milyen ígérete van felőled az Istennek. Az egyik számomra legalábbis az egyik kirívó példája ennek az, hogy kinek van ott a reménység a szívében. Isten ígérete, kinek van ott a szívében. Van két ember, Lót, meg a nagybátyja, Ábrahám, mennek ketten együtt, megszaporodik minden nyájuk, annyira meggazdagodnak, hogy összevesznek. Ti csinálhatnák más. Nem ők a pásztorai. Azok, akiknek nincsen ígéret a szívükben. Nincsen reménységük. Ők csak mennek, terelik a nyájat, élik a hétköznapi életüket, ez az élet, stb. Nem értik, hogy mit jelent áldva lenni. Nem értik, hogy mit jelent bővölködni. Nem értik, hogy honnan van ez, kitől van ez. Nem, nincs az életükben hálaadás. Nem tudják, hogy kicsodák ők. Nem tudják, hogy a koordináta rendszerben hol tart az életük, mert nem tudnak semmit sem. Ők csak mennek. És a pásztorok ezért mit csinálnak? A nagy áldás miatt, a nyájak megszaporodása miatt összevesznek. És Lót pedig elindul a Jordán vidékére, ahol minden olyan zöld, minden olyan szép és tiszta, mert ő a szeme után megy. És megállapítani ezt, hogy aki a szeme után megy, annak Sodoma és Gomorra a vége. Vegyétek ezt tudomásul. Ez a Szentlélek egyik kijelentése. És Lót oda kerül. A hajánál fogva rángatják ki Sodomából és Gomorából, a megítélt városból az Úr angyalai. Ábrahám pedig mit mond? Uram, ez a fickó elment Jordán vidékére. Máshol, mindenhol csak pusztaság van. De ha te velem vagy, akkor jó lesz. Akkor minden jó lesz. Nem tudom, hogy hogy. Nem tudom, hogy miért. Nem tudom, miből. De hát, azt ígérted, velem leszel. Nincs is másra szükségem, és nincs is másnál jobbra vagy jobban szükségem másra, mint te rád, Istenem. Ebben a helyzetben, sivatagban engem megáldani, már jártunk együtt sivatagban. Ez a reménység, kedves testvéreim. A Szentlélek tanít meg helyesen reménykedni bennünket. Egy elrontott házasságban, egy megfáradott életben, a kimerülés határán, amikor nagyon egyedül vagy a magány érzésében, honnan tudja megtapasztalni ezt az ember ilyenkor, hogy szükség van rá? Amikor ilyen tanácsokat mondanak az emberek, hogy de értékes az életed, de valakinek csak szüksége van rá, stb. Ezek mind az ilyen embereknek semmit nem szólnak. Még inkább teherként nehezednek rá, hogy mennem kéne, beszélnem kéne, de nincs mit, üres vagyok, fáj mindenem. Ki az, aki ilyenkor fölelevenít bennünket? Ki az, aki ilyenkor fölráz, ha nem az irgalmas Isten, aki az ő kegyelmét mutatja meg? Csak az Isten tudja kicserélni a szívünket. Azért nyúl a Szentlélek ehhez az eszközhöz, hogy kicseréli a szívünket, azért, mert el sem tudjuk képzelni azt, hogy hogyan tudnánk szeretni. Amikor valami elromlott mondjuk egy házasságban, akkor az emberek onnan már menekülnek. Menekülnek. A keresztény emberek ugyanúgy. Menekülnek. Én ezt már nem bírom. Komolyan mondom, ezt nem bírom. Miért így nyomja ki a fokrémet a tubusból? Ez utálom. Hagyjál már békén. Nem. Akkor már menekülés van. Már minden baj. Értitek már ezt? Átéltétek már ezt? Igen, tudom. Mert mindannyian átéljük azt, amikor Isten nélkül egy olyan örvénybe kerülünk, ahol nincs reménység. Ki tud rajtunk segíteni? Az Isten, aki újjászül bennünket. Amit nem értünk. Nikodémus se értette. Bemehet az ember újra az anya méhébe, hogy újjászülessen? Nem. Jézus nem erről beszél. És elmondja János 3.16-ot, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És amíg ezt el nem tudom úgy mondani, hogy én, engem, úgy szeretett engem az Isten, amíg ez föl nem ráz engem, ez a Szentlélek munkája, hogy ez a reménység, ez a hit belünk költözik. Mert amikor megfárad az ember, akkor már nincsen tovább. És a Szentlélek abban is segít, hogy ne fáradj meg. Hogy ne találkozzál azokkal a kérdésekkel, amikkel az Isten nélküli reménytelen ember találkozik. Igen, az Isten véd. És amíg nem lesz hálaadó életed, addig nem tudod ezt, hogy ez mit jelent. Ezért beszél az ige arról, hogy újjászül bennünket élő reménységre. Keresztény reménység mit jelent? Íme újjá teremtek mindent, Jelenések könyvének 21. fejezetében erről szól az ige, éppen a ma estére ez is ki van írva nekünk. Hadd olvassam föl gyorsan ezt a rövid szakasz, csupán 5 vers. Azt mondja, és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. és a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, egy hatalmas hang szólt a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. Íme újjá teremtek mindent. Ez a mi reménységünk. Amikor eszünkbe jut valami, igen. Például ez, hogy Isten megígérte, újjá teremtek mindent. Luther Márton, amikor fordította a Bibliát, olyan kísértések közé került, hogy nem tudott más tenni, mint a tőrével belemetszette az író asztalába azt, hogy meg vagyok keresztelve. Mert már olyan sátáni kísértések jöttek, elmondta mindennek a sátán őt, az ő lelki ismeretében, hogy úgy utolsó gazember, egy majdnem világháborút elindító valaki. Mit hiszed magadról, hogy te hitújító vagy? Mit hiszed azt magadról, hogy te egyáltalán hívő ember vagy? És már semmiben nem tudott kapaszkodni. Fordította a Szentírást. Már igékbe se. Tudjuk, hogy igékkel kísértette a sátán is Jézust. Csak az, meg vagyok keresztelve. Isten értem adta önmagát. Nincs más reménységünk, nincs más. De ez viszont elég, és kell ahhoz, hogy a két élettelen fadarabot, amit össze akar tenni az Isten, mert így akarja látni a férjet és a feleséget, a szülőt és a gyermeket, a most éppen Szlovákiában élő magyart, magyarajkút, az itteni magyarajkúval, nem nacionalizmust fújok én felétek, kedves testvérek, hanem a természetes dolgokat, amik Isten szerint valók, mert békességet és megújulást okoz. Erről van szó az igében. Megeleveníti ezeket a fákat, összenőnek, és újra egyé lesznek. Erről szól ez az ige, hogy Isten olyan reménységet ad, amit még álmodni sem mernénk. Ezt kell elkérni, mert a Szentlélek jelen van, és a Szentlélek megadja nekünk. Titeket pedig vezet már annyira az Úrnak a lelke, hogy ezt megtanuljátok elkérni, és ebben a jelenlétben pedig élni. Keresztény egység? Igen, van. Van, itt most közöttünk. És ez olyan jó. Egység. Isten áldja meg ezt az egységet továbbra is. Ne csak ökumenikus ima héten legyen, hanem később is, és máskor is. De higgyétek el, hogy ez az egység akkor kezdődik, amikor otthon valamely nadrágodat, vagy szoknyádat mondjuk, a térdénél egy kicsikét kikoptatod, mert megtanulsz imádkozni, megtanulsz másokat hordozni, megtanulsz másokat az Isten elé vinni, kérni, könyörögni, mert az Isten megtanít téged szeretni másokat. Kedves testvérek, imádkozzunk! Mennyi édesatyám, ha végignézek az én életemen, akkor azt látom, hogy mennyire sok klassz reménységgel van tele. Mennyire tudok lelkesedni dolgokért, olyanokért, amik nem is tőled vannak. De kitalálom magamnak, mert valahogyan erőt kell nyernem, hiszen szolgálnom kell, hiszen állandóan szentnek kell lennem, hiszen jó dolgokat kell mondanom, de a jele annak, hogy nem te benned vagyok, Uram, és nem te benned mozgok, az az, hogy egy idő után kiüresedem. És nem növekszem, mert egyedül vagyok, mert magamra maradtam. Mert azért, mert más úton járok, mint amilyen úton te akarsz vinni engem. Bocsáss meg ezért nekem, Uram, és bocsáss meg azt, hogyha ez jelentkezik azokban a cselekedeteimben, amik éppen testvérekhez vinnének közel engem. Kérlek, Uram, bocsáss meg bűneimet. Bocsáss meg azokat, amiket még most ki sem merek mondani, mert megbotránkoztatnék vele embereket. Bocsáss meg azokat, amiket nagyon jól tudok, hogy mik azok. És Uram, bocsáss meg azokat, amikről még magam sem tudok, mert elfelejtettem azokat. Láttasd meg velem, Uram, azt, ami fogva tart engem. Mert szeretnék megújulni, mert érzem azt, hogy ami most van, ahogy most vagyok, úgy nem tudok tovább lenni. Csak ha te megelevenítesz. Csak ha te kicseréled a szívemet, mert nem tudom elképzelni, hogy mehet be az ember öreg létére az anya méhébe újra, ahogy a Nikodémus. De te a szívről beszélsz. Az újjászületésről. A Szentlélek ajándékáról. Aki megelevenít. Aki teremt. Aki az élő szó. Aki Jézus Krisztustól jön. És megeleveníti számunkra mindazt, ami életet ad. Urunk, ezt kérjük tőled. Nem kisebbet és nem kevesebbet, hanem azt, hogy hadd legyünk egyé benned, hadd legyen élő a mi reménységünk. Hadd táplálkozunk belőled minden nap, mert ennek a világnak nagyon nagy szüksége van ránk. Minden nap 7 ember hal meg Magyarországon. És az egyik éppen a mi városunkban. Uramisten, mikor láttam én ezt a lányt? Mikor nem beszéltem neki rólad? Nem is tudom. Uram, bocsáss meg nekem. Kérlek téged, teremts újjá bennünket, mindannyiunkat, élő reménysége, sugárzó reménységre, igazi belülről jövő boldogságra. A te szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Van a világban egy olyan ország, ami földrajzilag nagyon fontos helyen szerepel, ezért a történelemnek a viharai állandóan lecsaptak ott, ezt az országot, ezt a népet folyamatosan leigázták, egyik háború követte a másik háborút. Sokat szenvedett ez a nép. Jelenleg ez a nép óriási megosztottságban él. Az ország egyik része nagyon zárt, az északi rész és a déli rész a szabadnak, szabadon éli az életét, de mégis ott van ennek a népnek a szívében a vágy, hogy Isten hozza el azt a típusú megújulást, azt a típusú áldást, amikor a testvér találkozhat a testvérrel, amikor a szülő találkozhat a gyerekkel. Ez a nép a koreai nép. Ezen a héten újra és újra elmondtuk és hangoztattuk azt, hogy az ima hétnek a témái, hogy Isten tud egységet adni, és csak az Isten szerinti egység, az igazi egység, ezt a koreai keresztények állították össze. És úgy érzem, hogy fontos, hogyha Korea, ahol sok-sok szenvedés volt, de mégis ezt a népet Isten megáldotta, és áldás mások számára, az egész világ számára, akkor mi is ma emlékezzünk meg Koreáról, és imádkozzunk a koreai népért. Van egy kedves testvérem, aki nem túl rég Koreában járt. Megkértem arra, hogy mondjon pár szót arra, hogy mi van most Koreában, és a beszámoló után pedig imádkozni fogunk Koreáért, a népünkért, Magyarországért és a városunkért is, és azért is, hogy a küldetésünket be tudjuk tölteni. Balazs Zsoltot megkérem, hogy mondd el a koreai élményeid.
2 évvel ezelőtt egy nagyon különleges élményben volt részem. Egy diákszervezet, ahol szolgálok. A koreai része, a Campus Crusade for Christ, talán néhányan ismerik. Jó néhány ezer fiatalt láttak vendégül 10 napon át az ő városukba, és 20 000 diákot és munkatársat fogadtak azért, hogy az egységért imádkozzunk együtt, és az Isten dicsőítsük. És nekem néhány képem, illetve fogalmam volt arról, hogy hova helyezem Koreát, és ebben megerősített ez a 10 nap, amit ott töltöttem, és Isten nagyon mélyen megindított arra, hogy ez a nép valamit tud, valami van a szívükön, amit megélnek. Néhány képet mutatok, hogy hol jártunk. Ez a második legnagyobb városa Dél-Koreának, Pusánnak vagy Busánnak hívják. 4 millió ember lakja, és nagyon békésen élnek. A forgalom az nem annyira. Néhány képen közben mutathatod nyugodtan a képeket. Tengerpart és magas hegyek között van ez a város, és hát reggelente, amikor elindul a 4 millió ember, akkor ázsiai módon meglehetősen elég hektikussá válik a város. Tehát a nagyobb és a gyorsabb győz az utakon. Ezt mi nagyon nehezen éltük meg, a folyamatos fékezés és gázadás a buszon. De nagyon érdekes volt a forgatagból bemenni az emberek közé, és az általunk megélt szűk utcákat, amit így az ázsiai filmekből megértünk, hogy ott hogy élnek az emberek a piacokon, milyen reményt látok az arcukon. És most már sajnálom, hogy egy kedves képemet nem hoztam el, amit egy pillanatot az egyik piacon elcsíptem, egy öreg bácsi a piac közepén az unokáját fogja az ölében, az unokája játszik valamivel a kezében, és ő fölötte van, és imádkozik. És közben ott halat és kígyókat árulnak, és jönnek-mennek a biciklisek, és ő ott a piac közepén, az utca közepén áll, és imádkozik. És ott álltam, és néztem hosszú percekig, hogy ezt meddig csinálja, és valószínűleg, amikor eljöttem, még mindig ott ültek, és még mindig imádkozhatott. Három dolgot szeretnék elmondani ma este, amit tanultam ettől a néptől, amit láttam, ami mindenképpen bátorító számunkra, hogy Korea az imádság országa. A második, hogy Korea ma már a világon a második legnagyobb küldő ország a misszióba. Hogyha az arányait nézzük, akkor azt mondhatom, hogy per fő, per négyzetméter az első. És a harmadik, amit láttam ezeknek az embereknek az életében, hogy a szolgálat, a kitartás és a kis feladatokban való hűségben szerintem verhetetlenek. Amit mindenképpen olyan jó lenne megtanulni ettől a néptől. Az imádság országa, néhány képet még mutatok arról a konferenciáról, ahol voltam. 20 000 ember volt együtt, 20 000 fiatal a világ minden tájáról, de főképp Ázsiából és Koreából. És hát megtapasztaltam azt, amikor 10-15 000 koreai a saját nyelvén felemelt kézzel, koreai módszerrel. Tudjátok, milyen a koreai módszer? Az imádság. Felemelt kézzel és teli torokkal egyszerre 20 000 ember imádkozik. Félelmetes volt. És megtapasztaltam, nem csak a hang miatt és az erő miatt, hanem ahogy imádkoztak, és amilyen módon Isten válaszolt ezekre az imádságokra, hogy az imának tényleg van ereje. Imádkoztak értem is, amikor körülvettek, és imádkoztak értem, akkor azt gondoltam, hogy az Isten már elküldte az ő angyalait, és már engem visz, és én már nem is ott vagyok, hanem valahol máshol. Korea az imádság országa, és ez nem volt mindig így. Az 50-es években még nagyon elnyomott vallás volt a kereszténység, üldözöttek voltak, és Isten elhívott néhány embert, akin keresztül megáldotta ezt a népet. A japán háború, a koreai háború teljesen letarolta ezt az országot, nem volt reményük, és nem volt semmi látható, tehát ábrahámi pusztaságok voltak, és azt mondták, hogy ha az Isten velünk van, akkor ez a nép meg fog erősödni. És az imádság volt az egyetlen eszközük, amivel harcoltak. És nagyon-nagyon megnövekedett a kereszténység, a létszám ennek az országnak. És ma már azt mondják, hogy érd el az egész világot, abban benne van Korea is. Ne csak arra figyeljünk, hogy a mi kis gyülekezetünk, a mi kis családunk, valahogy kibírjuk ezt az életet, hanem ha elérjük az egész világot, akkor abban benne van a mi országunk is. És ma már 50-60 év után 40%-os a kereszténység, akik nem örökölték, nem névlegesen azok, hanem gyakorló hívő emberek. És óriási bizonyságtétel a másik 60%-nak, amikor megyek a metron, olvassák a Bibliát, és az Istenről beszélnek. Ez számomra óriási bizonyíték az Isten munkájának. Szóval az imádság országa, a küldő országa, és nagyon sok misszionárius van szerte a világba. Nyelvi nehézségeik vannak, de mindenhol azt látom, hogy az imádságos lelkületet, a szívüket viszik magukkal. És az a szolgálat, amiben részt vesznek, az minket is muszáj, hogy motiváljon arra, hogy kevésen hűek legyünk. 10 napon át minden reggel, amikor mentünk, megegyeztek a helyi BKV-val, hogy konferencia vendégeit ingyen viszik el, illetve egy külön bér fejében, és önkéntesek álltak a kapuknál, és az volt a feladata, hogy minden reggel 7 és 8 között ott álljon a monszum esőben, a napsütésben, a hidegben, a melegben, és 20 000 embert terelje a metró fele. És minden reggel ugyanazokat az arcokat, ugyanazokon a pontokon láttuk. És arra gondoltam, hogy bemegyek a konferenciára, részese vagyok egy olyan nem mindennapi élménynek, amiben azóta se volt részem, és ő pedig imádkozik minden reggel értem. És amikor mentünk a konferenciára, a helyi önkéntesek, a koreai diákok és munkatársak sorfalat álltak, és ahogy mi mentünk el, imádkoztak. És tudtam azt, hogy értem, többen imádkoznak azon az úton. És ahogy jöttem, kiszúrt magának és követett imával, ahogy bementem a konferenciára, azért, hogy megtapasztaljam az Istent. olyan jó lenne megtanulnom, hogy térdeimen töltsem én is az időm nagy részét a harcaimban. Úgyhogy szeretnék bátorítani mindenkit, magamat is, hogy tanuljuk ezt meg. Legyen Buda Őrs, ezek a gyülekezetek, legyünk az imádság gyülekezetei, az imádság emberei. Legyünk olyanok, akik nem csak a gyülekezetünket, nem csak Buda Őrsöt, hanem a környezetünket érjük el. Ha elérjük a környezetünket, abban benne lesz Buda Őrs is. És legyünk olyanok, akik a kevésen hűek tudunk lenni, hogy az Isten nagy dolgokat tudjon általunk tenni. Imádkozzunk röviden. Istenünk, köszönjük, hogy minden néphez elküldt egy Jézus Krisztust, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen, a reményteleneknek reményt. Köszönjük, hogy láthatjuk ezt a reményt. Köszönjük, hogy minden népcsoportot meg akar szólítani. És most külön köszönjük neked a koreai népet, akit nem olyan rég még teljes reménytelenségből elhívtál, és példájává tettél nagyon sok ember előtt. Imádkozunk, hogy az az egység, ami még várat, a teljes egység magára ezen a nép között, az északiek, a déliek között, kérünk, hogy te készítsd fel őket arra, hogy ne csak fizikailag, etnikailag, politikailag, hanem szellemileg hadd tudjanak egyek lenni benned. És kérlek, hogy áld meg minden hívő embert, az imádságukat. Köszönjük, hogy az ő imáiknak az erejét használod a mi életünkben is. Szeretnénk megáldani így őket, hogy növekedjenek, és maradjanak példái nekünk is. És imádkozunk magunkért, hogy hadd tanuljuk meg ettől a néptől, hogy legyünk az imádság emberei. Hadd tanuljuk meg, hogy merjük elérni a szomszédainkat, a jó hírrel ne hallgassuk el, merjük elérni a következő utcát, a következő várost, hisz abba beletartozik a mi környezetünk is. És imádkozunk azért, hogy azon a kevesen, amire elhívtál, abban hűek tudjunk lenni. Kérünk, hogy áld meg így Buda Őrsöt, hogy a te evangéliumodnak az ereje ne maradjon titokban, hanem legyen látható ebben a városban. És ha talán létszámon kevesebben vagyunk, de hadd legyünk erősebbek azért, mert te velünk vagy. Köszönjük, hogy nem egy vad gondolatot kell, hogy kergessünk, hanem valósággal az életünkben vagy. Te vagy az erőnk, te vagy a vigaszunk, te vagy a reményünk. Áldunk ezért a reménységet, Istenünk. Amen.
Most arra kérek mindenkit, hogy álljunk fel és folytassuk az imádságot. És amikor imádkozunk, éljük azt át, hogy az Isten jelenlétében vagyunk. Amikor imádkozunk, akkor az Isten szólítjuk meg, aki mindennél nagyobb és mindennél hatalmasabb. Sok kérdés fölmerülhetett bennünk ma, és Isten megszólíthatott bennünket. A kérdés az, hogy van-e igazi egység az Istennel? Egységben vagyok-e az Istennel? Vagy a bűn még mindig elválaszt? Vagy a hitetlenség még mindig elválaszt? Vagy a reménytelenség még mindig elválaszt? Ez egy fontos kérdés. Egy másik kérdés, amit ma Isten üzent nekünk, hogy betöltjük-e a küldetésünket. Mi az akadálya annak, hogy Jézus Krisztust képviseljük? Ha van ilyen akadály, akkor azt tegyük le. Isten sokkal többre és sokkal nagyobb dolgokra hívott el bennünket, mint amit eddig átéltünk vagy megtapasztaltunk. Az Isten vezet, és várja azokat, akik engedelmeskednek. Legyünk egy kicsit csöndben így, és engedjük, hogy a Szentlélek szóljon hozzánk, és aztán majd folytatjuk az imádságot. Szentlélek Isten, te, aki a szívünket tudod vizsgálni, és teljesen tisztán látod, hogy mi van bennünk. Köszönjük, hogy te megvizsgálsz bennünket, és köszönjük, hogy te egy gyógyító Isten vagy, egy helyreállító, bűnbocsátó Isten vagy. És imádkozunk, Uram, és valamennyünk nevében, Uram, kimondjuk azt, hogy szükségünk van rád, és kérjük azt, hogy tisztítsd meg a szívünket, és bármi, ami elválaszt tőled, minden hitetlenség, minden bűn, minden tisztátalanság, kérünk, Uram, az Úr Jézus nevében, hogy ezeket bocsásd meg is, és ne terheljék az életünket, szabadíts meg ezektől, Urunk. És imádkozunk azért, hogy újítsd meg az életünket. Kérünk, Uram, hogy töltsd be a Te szellemeddel bennünket, és vezess előre. Ugye, amit látunk a világban máshol, akár Koreában, az már csak egy érdekes történet legyen, hiszen Te tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy, és minden országban ugyanaz vagy, és minden korban ugyanaz vagy. És Magyarországon is megtörténhet az, hogy ezrek is, tízezrek, vagy százezrek is, milliók fognak újjászületni és megtérni hozzád. Urunk, kérünk, hogy add ezt a szent küldetést a szívünkbe, és hát, hogy ez nagyon fontos helyen legyen. Imádkozunk azért, hogy ebben a városban is azokat a gyülekezeteket, amelyeket itt Te megalapítottál, és engedted, hogy elinduljanak és éljenek. Uram, kérünk, hogy vezess tovább bennünket, hogy tudjuk betölteni a küldetésünket. Hogy Budaörsön az emberek ne reménytelenségben éljenek, vagy ne a pénzben, vagy a sikerben, vagy bármilyen jó szerencsében bízzanak, hanem az élő Istenben. Uram, imádkozunk ezért, hogy használj ebben bennünket. És kérjük azt is, hogy adj nekünk bátorságot, hogy merjük megfizetni az árát annak, amit tennünk kell. Hogy a budaörsi keresztények ne gyávák legyenek, hanem bátrak legyenek benned. Imádkozunk, Uram, ezért. Kérünk, Uram, hogy áld meg bennünket, és töltsd be, Uram, a Te örömöddel is bennünket, bármi is van, mosolyogva és örömmel tudjunk tovább menni, így tudjunk képviselni Téged. Uram, szükségünk van rád. És kérjük, Uram, hogy Budaörsön a római katolikus, a görög katolikus, az evangélikus, a református, a baptista, vagy bármilyen gyülekezet, amelyik megjelenik itt ebben a városban, amelyik Jézus Krisztus nevében hirdeti az evangéliumot. Kérjük, Uram, hogy ezekben legyél ott Te, és áld meg ezeket a gyülekezeteket. Imádkozunk azért, hogy a Te dicsőséget sugározzon az arcunkon. Kérjük ezt Jézus nevében. És most kérem, hogy mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Most következik egy ének, amivel az Isten tiszteletünknek a végéhez közeledünk már, és aztán pedig majd az áldás következik.
Oh,
Most megkérek mindenkit, hogy álljunk föl, és a lelkipásztor testvéreimet arra kérem, hogy jöjjenek ide, és az Isten tiszteletünket, ezt az imahetet az áldással fogjuk befejezni.
Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen.
Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Az Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje maradjon veletek, kísérjen benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. És végül a mindenható Isten áldjon meg bennünket. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, kedves jelenlévők, most következik egy kellemes része az imahétnek, az agapé szeretett vendégség, meg lehet kóstolni a baptista süteményt, meg a baptista szendvicset, a baptista üdítőt, és nem tudom még sok mindent, ami az asztalon van. Ha a termet elhagyjuk majd kint, az előtérben is vannak megterített asztalok, amelyikről bármit el lehet venni és jó ízzel elfogyasztani, illetve azok, főleg akik ott az emelvényen vannak, ha a lépcsőn megindulnak majd lefelé, azt hiszem, hogy ott van egy ilyen erkélyrész kívül, ott is vannak megterített asztalok. Szóval az épületben bárhol látunk megterített asztalt, akkor érezzük magunkat otthon, bármihez hozzá lehet nyúlni és el lehet fogyasztani. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánunk a kis uzsonnához szeretett vendégséghez. Örülünk, hogy megvendégelhetünk így mindenkit. És szeretném megköszönni a lelkész testvéreimmel együtt azt, hogy újra és újra ezen a héten együtt lehettünk, és újra találkozhattunk. Remélem, hogy Isten áldása volt mindezen, és mindenki azt tapasztalta, hogy Isten tovább vezette és adott áldást. És még hadd osszak meg egy ilyen személyes kis történetet. Én kedden és szerdán nem tudtam részt venni az ima alkalmakon, vidéken voltam, és szerdán este későn jöttem már haza, és a feleségem megkért arra, hogy még egy gyors bevásárlást intézzünk el, és az Osan áruházban találkoztam valakivel, egy kedves testvérnővel, aki odajött hozzám, és azt mondja, lelkész úr, hát nem láttuk ma este, hol volt? Nem a baptista gyülekezetből volt, és annyira örültem neki, nem a papoknak kell rohangálni, hogy jöjjenek az emberek, hanem vannak komoly emberek, akiknek fontos, hogy mindenki ott legyen. Hát ez a lelkület legyen bennünk, hogy hívogassuk egymást, és ha valaki nincs ott, akkor kérdezzük meg, hogy hol volt, imádkozzunk egymásért továbbra is. Az ima hétnek lehet, hogy vége van, de a Biblia azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, tehát az imádságnak nincs vége. Úgyhogy Isten áldjon meg bennünket, jó étvágyat kívánok mindenkihez, mindenkinek az uzsonnához, a szeretett vendégséghez. Isten áldjon meg a lelkészeket, a gyülekezeteket, meg a városunkat. Bocsánat, még egy kis figyelmet szeretnénk kérni. János, hogyha szeretne valamit mondani.
Röviden, ki kívánkozik belőlem, hogy ezekben a napokban lelki gyakorlaton voltam. Valószínű mások is. Mindenkinek köszönöm.
Isten áldjon meg bennünket.